Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rosszkor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Blankó Miklós nyelvész, nyelvművelő a napembere, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan lett nyelvművelő és mit jelent ez a mindennapokban. De szó lesz arról is, hogy milyen a magyar nyelv helyzete, mit tesz vele az internetes nyelv, a sok csetes rövidítés és jövevényszó, amire lehet, kitérünk. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Blankó Miklós nyelvész, nyelvművelő a vendégem, akit köszöntök, szia!
Szervusz, jó napot kívánok!
Amikor megjöttél, felajánlottam, hogy tegeződjünk, mert hogy úgy tudom, hogy a köztünk lévő helyzetben én tehetem ezt meg, bizonyos szabályok szerint, de elgondolkodtam rajta, hogy vajon te mit szólsz ehhez, hiszen ugye magyar nyelvben van a magázás, tegezés, a tegezés az egy közvetlenebb forma, de mennyire tartod ezt, hogy mondjam, így helyén valónak, hogy kapásból az első találkozásnál esetleg ez bejöhet, mint opció.
Azt gondolom, itt azért megkülönböztetem a magánember és a szakember véleményét, hiszen az egy természetes dolog ugyanúgy nekem is, mint a többi korombelinek, hogy a tegeződés azért egy népszerű dolog, tegeződünk fiatalokkal, idősekkel, férfiakkal, nőkkel, felbomlottak azok a régi szabályok, szinte átjárhatatlan szabályok, hogy bizonyos emberek között elképzelhetetlen volt a tegeződés, és a nem tegezés, aminek ugye a tetszikelés, magázás és önözés a fajtái, tehát ugye a köznyelvben inkább magázódásnak szoktuk mondani, de valójában ez ennél árnyaltabb, az pedig egy kicsit kezd kimenni a divatból, és itt jön már a nyelvész véleménye, hogy nyilván ezt azért sajnálnám, hogyha eltűnne, hiszen az egy jó dolog, hogyha a nyelv képes sokféle dolgot kifejezni, és azokat a viszonyokat, viszonyrendszereket is tükrözni tudja, ami két ember között fennállhat lehet, és erre például nagyon jó a magázás, tetszikelés, önözés, és ahogy már a kettőt, vagyis a hármat szétbontottam, rögtön érezzük, hogy ezek között is micsoda különbségek vannak. Egy hivatalban nem szoktunk tetszikelni, de egy idős rokon néni biztosan örül neki, hogyha tetszikeljük, és ugyanígy a maga és az ön között is említhetném a különbséget. Úgyhogy szép dolog az, hogyha időnként magázunk, ennek is megvan a helye. Az más kérdés, hogy ez időnként változik és alakul, hogy kik között hogyan áll fent. Például a médiában most már jellemző a tegeződés. Ezelőtt néhány évtizeddel szinte elképzelhetetlen lett volna, sőt, ha korábbról ismerték egymást, tegezték, akkor is nagyon sokszor inkább magázódtak a mikrofon előtt.
Vagy elmondták, hogy ez meg lett most beszélve. Igen, viszont a magázódás az nem feltétlenül egy távolságot kifejező dolog. Nagyon-nagyon jó viszonyt ápoló emberek között is lehet magázódás, sőt, én ismerek olyanokat, akik iszonyú jó barátok, csak egyszerűen egy ponton túl azt mondták, hogy nem térnek át a tegeződésre, mert egyébként a magázódás ad lehetőséget egy csomó tréfás fordulatra is.
Valóban van emiatt egy kis grotessége, hogyha egy túl közeli viszony, ugye van, akik viccelődnek is, akár házastársak például, hogy
de
néha
hát ez volt
magázódnak,
is.
És sokáig valóban ennek volt divatja is, de azért itt, hogyha a magázódás meg a tegeződést nézzük, akkor azon túl, hogy persze időnként tréfálkozunk vele, van ennek egy rituáléja, amikor az emberek letegeződnek egymással. Ugye nem véletlen, hogy ezt is így mondjuk, hogy letegeződik, tehát itt van egy alá fölé rendeltség is. és bizonyos szép tud lenni, ezt én is sokszor megéltem a szakmai életemben, például amikor egy-egy olyan számomra nagyon tisztelt tanár, professzor az évek múlásával, ahogy közelebb kerültünk egymáshoz, felajánlotta, hogy tegeződjünk. Tehát nagyon sokszor bizonyos helyzetekben nem is olyan jó ezt átlépni, mert ennek van egy szép íve folyamata, hogyan egy kapcsolat fejlődik, és valóban vannak, akikkel örökre megmarad a magázódás, de nem jelenti azt, hogy ettől a kapcsolat kevésbé bizalmas, kevésbé szép, tehát ilyen téren nincsen köze a kettőnek egymáshoz.
Hát, ez a magázódás, ez gyerek-szülő viszonylatban is hosszan fennállt. Még az én a gyerekkoromban találkoztam ilyesmivel. Tudom, hogy nagyon megdöbbentem rajta, főleg vidéken, hogy a gyerek nem tegezi a szülőjét, de szóval, hogy ez egy létező dolog volt, még akkor is, nem tudom, hogy ma hogy áll ez.
Hát ma ez gyakorlatilag teljesen eltűnt, és egyébként még inkább megdöbbentő annál a generációnál, hogy még a gyerekek magázták a szülőket, addig a gyerekeknek a gyerekei, tehát az unokák már tegezték. Igen. Ez egy kicsit komikus is, hogyha így kívülről nézzük, hogy az édesanyja az ő édesanyját magázza, igen, és a jóval is, kisebb kisunoka pedig sziát köszön és tegezi mondjuk a nagymamát, nagypapát. Ez valóban azt mutatja, hogy ezek időnként így elcsúsznak egymás mellett, ahogy a társadalom fejlődik, változik, de alapvetően azért a családon belül most már így nagy családra is azt gondolom, hogy talán az utolsó generáció él, ahol még az idősek megkövetelik, vagy elvárják azt, hogy a kisgyerekek is csokolomot köszönjenek, magázzák őket. Ez nem feltétlenül jó egyébként, mert ezek nagyon szép nyelvi formák, és kifejeznek egyébként egy ilyen bizalmasságot. Én mindig ezt szoktam mondani mondjuk egy nagynénire. Egy nagynénit, hogyha néninek neveznek, mondjuk Sári néni, az sokkal bizalmasabb, mint ha azt mondjuk, hogy Sári, mert mindenki azt mondja, hogy Sári meg Sára, az összes kollégája, az összes barátja, tehát abban nincsen az, hogy az valami intim és egyedi. De például, és nagyon sokaknál látom, hogy a gyerekeiket úgy nevelik, hogy a felnőtteket aznak ellenére, hogy tegezik, néninek vagy bácsinak szólítják, tehát ebből is látszik, hogy időnként visszajönnek dolgok, pont azért, mert valami hiányzik nekünk, valami ilyen nyelvi eszköz, és akkor visszaépítünk egy olyan szokást, ami már úgy tűnt, hogy eltűnik, és aztán valahol pedig visszakopott.
De akkor ebből az látszik, hogy visszaépítünk valamit, ami kifejez valami intimitást, valami kedvességet, valami a kapcsolatban rejtett bájosságot, és így tudjuk akkor kifejezni. Igen, a magyar nyelv erre egyébként nagyon sok lehetőséget ad.
Igen, és ettől lesz, én ezért szoktam mindig azt mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy nem tűnik el az önözés, magázás, mert azért ott van még a hivatalos nyelv, amit én elképzelhetetlennek tartok, hogy a jognyelve, a rendőrség nyelve, az állam nyelve az átálljon tegezésre, tehát ez biztos, hogy nem fog megtörténni. Azért az iskola is tartja magát szigorúan többségében, bár ott is azért megjelenik már a tegeződés itt-ott a tanárok és diákok között, de azért nagy többségében még mindig a magázást tartják jobbnak a diákok részéről, de ott is például van változás, hiszen sok-sok éven át elképzelhetetlen volt, hogy a tanárok tegezzék a diákokat, aztán jött egy nagy fordulat a szocializmus alatt, amikor a tanárok elkezdték tegezni a diákokat, hát most egy-egy helyen már, főleg magániskolákban előfordul, hogy ez kölcsönössé válik. Ennek minden előnyével, hátrányával, ott jönnek zavarba például ezek a gyerekek, ezt sokszor látjuk, amikor bekerülnek a felnőtt életbe, és nem tudnak magázódni, mert hogy nem tanulták meg, hiszen a családban tegeződtek, barátokkal tegeződtek, iskolában tegeződtek, és akkor 18-19 évesen, amikor belekerül egy-egy hivatalos helyzetbe, például az egyetem világába, akkor jön a nagy pislogás, hogy de hogy hogyan is kell magázni, mert hogy ezt is meg kell tanulni.
Igen, meg azt is, amit ez az egész jelent szerintem, és én azért mondtam, hogy nem feltétlenül örülnék, ha ez eltűnne, és azon gondolkodtam, hogy ez vajon így hogy hangzott, de nekem sok esetben szükségem van arra a távolságra, amit ez biztosít.
Hát igen, gondoljunk bele most egy ilyen abszurd, vagy nem abszurd, mindennapi, de mégsem kényelmes, inkább azt mondom, hogy kényelmetlen helyzetbe, amikor megállít mondjuk egy rendőr bennünket. Amúgy sem érezzük jól magunkat, de nem esne jól, hogyha mondjuk egy egyszerű, most volt húsvét, mondjuk szondázáskor a rendőr azt mondaná, hogy na gyere, állj meg, szállj ki, fúj bele a szondába, és akkor megnézzük, hogy jó, rendben vagy-e. nem esne jól nekünk, a reptéren sem esne jól, amikor a biztonsági őrök terelgetnek bennünket, és hogy ott tegezve kiabálnak. Tehát egyszerűen vannak olyan helyzetek, amikor elvárjuk ezt a távolságtartást, és ezt a tiszteletmutatást, hiszen a magázás az egy tiszteletmutatás is. Nem véletlen, ez nagyon érdekes a médiában figyelem, hogy az egyetlen műfaj, ahol egyáltalán nincs tegeződés, az a politika. Tehát ha a politikus ül be a mikrofon elé, mindig magázzák, és mindig magázódnak a művészekkel, tudósokkal, közélet más területéről érkező személyekkel, pedig sokkal inkább már átállt a tegeződés, tehát tegeződésre minden, úgyhogy ez mind előfordul, és mind együtt van jelen. Nyilván nehéz, amikor sokféle dologra kell figyelnünk, hogy mit választunk, és egy-egy helyzetben zavarba is jöhetünk. Ezért szokták sokan azt mondani, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, ha mindig tegeződnénk, de akkor meg más lenne nehezebb. Mindig ugye az angolt hozzák példának, azért az angol is, és nem a konyha vagy a turista angol, az lehet, hogy magáz, de egészen más módokon, például a megszólításokkal.
Tegez,
vagy most a tegez. Egyébként hivatalosan ugye a nyelvtörténészek azt mondják, hogy az angol magáz, tehát az angol tegezni nem tud. A you az valójában egy magázó forma, de mindig ugye ezt szoktuk mondani, hogy az angol csak tegezni tud. Bizony viszont ott, hogyha egy hivatalos személlyel találkozunk, úgy ott meg a megszólítások, a nyelvi formák, akár az igeidők megválogatása, választékossága, tehát hogy azért ott is megvan ennek a nehézsége, csak nyilván ezt mondjuk turistaként kevésbé érezzük.
Érzékeljük, igen. Meg hát nekünk ugye ez van, hogy ez ugyanazt jelenti, tehát nyilván nekünk az elsődleges jelentése az ez lesz. Na, mondtam, hogy ezzel kezdjük, de azt is mondtam neked, hogy azért szeretnék arra kitérni, hogy hogyan is lettél te nyelvész, nyelvművelő, mi volt a motivációd, mi volt a te utad?
Az utam az volt, hogy én mindig tanár szerettem volna lenni, egészen kiskoromtól kezdve ennek a hugom volt az áldozata, akit mindig tanítottam. Az hétvégi játék nálunk az volt, hogy én tanítottam, hol az óvoda nagycsoportjában megszerzett ismereteket adtam tovább, hol pedig az iskolai, az egy hét tananyagából én leszűrtem, ami a legérdekesebb, és azt előadtam.
És ez megteremtetted a környezetet is? Tehát le kellett ülni, és téged hallgatni, és esetleg...
Igen, ennek meg voltam. Voltak füzetek, mindenféle játékok, és én tanítottam. A húgom egyébként mindent tudott már első osztályra írni, olvasni, számolni, és meg is lepődtek, hogy ezt tőlem tanulta meg. Szóval innen indult valami indítatás, és akkor mindig tanár szerettem volna lenni, de hát akkor még, amikor az egyetemre kerültem, úgy gondoltam, hogy a tanár az azt jelenti, hogy 40 órás főállásban 21 néhány órát tanít egy általános vagy középiskolában, lehetőleg két tantárgyat, osztályfőnök, ez az amaz. És aztán, amikor az egyetemre kerültem, és el is kezdtem magyar történelem szakon ezeket a tanulmányokat, akkor azért kinyílt a világ, és elkezdett érdekelni a nyelvészet. És eleinte féltem is, hogy húha, most ha ez itt beszippant, konferenciákra járok, konferenciák szervezését segítem, publikálok, akkor ez ebből nem lesz itt. Hát mi lesz itt a tanítással? És aztán jöttek sorban a gyakorlatok, közben rádióban, televízióban elkezdtem tevékenykedni, és végül is ez így mind adta magát, és előbb-utóbb rájöttem, hogy hát végül is ez is egy tanár szerep, hiszen ha nem is abban az iskolai formában, ahogyan egy tanárt, hogyha ezt a szót kimondjuk, elképzeljük, de mégiscsak ez is egy tanítás, és nagyon sok helyen járhatok fiatalokhoz, idősebbekhez előadásokat tartani, beszélgetésekre, és hát valóban a médián keresztül való kommunikáció is valójában egy tanítás, én mindig úgy is képzelem el, ha nem is ebben a klasszikus frontális tanárszerepben, hogy valójában én is tanítok egy hatalmas osztályteremben, ahol mindenki a saját nappaliában, autójában ül, például, hogyha a rádióműsorról beszélünk.
És mi a legfontosabb szerinted, amiről beszélni kell a nyelv tekintetében, vagy a nyelv használat tekintetében ma?
Én azt gondolom, hogy a tudatosság, ez a legfontosabb, én ezt szoktam sokszor elmondani, és ezt a szót használom, ugyanis nem az a feladat, hogy bizonyos dolgokat tiltsunk, ez nagyon sokszor egy félreértelmezése a nyelvművelésnek, a nyelvvédésnek egy kicsit amatőr hozzáállás, hogy bizonyos nyelvi formákat elkezdenek tiltani, hogy ezt se használjuk, azt se használjuk, stb. Valójában minden nyelvi formának van helye és szerepe különböző helyzetekben, azt kell megtanulni, hogy milyen helyzetben, hogyan és mit beszélünk, pontosan azért, hogy sikeresen tudjunk kommunikálni. Hiszen ha ugyanúgy beszélnénk a barátokkal egy jókedvű iszogatás közben, mint ahogy egy állásinterjún, vagy éppen egy rádióinterjúban, akkor nem biztos, hogy sikert érnénk el, és ugyanígy fordítva nem biztos, hogy szeretnének minket hosszú távon a barátaink, hogyha azon a nyelven, azon a hangon szólalnánk meg, amelyen például egy hivatalos helyzetben. Szóval ezek az úgynevezett regiszterváltások, ezek nagyon fontosak, és ez, hogyha valaki megtanulja, itt van óriási feladata a családnak és az iskolának és az ismeretterjesztésnek is, akkor kommunikációs szempontból biztos, hogy a sikere az adott lesz, és könnyebb lesz boldogulnia akár a magán, akár a szakmai életében.
Igen, nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hogyan kommunikál az ember, és ebben az értelemben azon is milyen szavakat használ, hogy fejezi ki magát. Ez ugye lehet roppant megnyugtató, lehet kellemetlen, lehet idegesítő, lehet nagyon lebilincselő, tehát nagyon sokféle lehet ez. És hát szokták azt mondani, és valamikor ez tényleg így volt, hogy a médiában dolgozó embereknek óriás felelőssége volt a tekintetben, hogy mi és hogyan jön ki a szájukon, és szeretném hinni, hogy ez most is így van, azért picit felhigult ez a terület, de összességében én is azt gondolom, hogy így kell saját magunkra nézni. És képzeld el, hogy a múltkor kaptam egy olyan kritikát, beszélgettünk itt a többiekkel, és én azt mondtam valamire, hogy ezt nagyon szeretik a népek. És beírt egy hallgató, hogy ez micsoda szakmaiatlan és tiszteletlen, és én ezt hogy képzeltem, nem csináltam akkor belőle ügyet, csak nekem meg azért volt ez nagyon rossz érzés, mert nekem a nagyszüleim zalaiak, és ott a nép, tehát az, hogy nép, népek, az embereket jelent. Tehát ez egy szó, amit használunk, a tömeget jelenti. Tehát amikor mondjuk emlékszem, gyerek voltam, és a nagymamám kinézett, mert kezdődött a búcsú, akkor azt mondta, hogy gyűlnek már a népek. Tehát ez nem degradáló, ez nem alacsonyító, ez nem... De nem mentem bele ebbe, csak magamba gondolkodtam azon, hogy hát valaki ezt sértőnek vette. Azt képzelte, hogy én ezzel nem tudom, valamilyen, nem tudom, hova sorolom. És nekem pedig ez egy régről hozott, a családomból hozott szó, amit amúgy szeretek használni.
Na és itt jön az, hogy milyen sokrétű a nyelv, hogy egy adott szónak, amelynek van egy általános jelentése is, különböző stílusárnyalata, jelentésárnyalata lehet. És míg az egyik közegben, például egy tájnyelvi környezetben ez nem jelent semmiféle degradáló jelentés, semmilyen negatív jelentést, addig mondjuk lehet, hogy egy városi környezetben, vagy általában a köznyelvben van egy lenéző árnyalata, és nyilván az, aki ezt a levelet írta, ő ezt így érezte.
Feltehetően, igen.
És hát ilyenkor van valóban nehéz dolgunk, és itt jön az, hogy mi a norma, ami egy nagy vita a nyelvészek körében mindig is, persze lehet a normát valamelyes definiálni, de a normával az a nehéz, hogy mindig változik, tehát nem azt leírjuk most, hogy mi a norma, 5 év múlva nem az lesz a norma, mert hogy amit kimondunk egy adott helyzetben, azt nem biztos, hogy a következő időszakban is ugyanúgy ki lehet mondani. És itt nagyon sok minden ebben benne van. Benne van az, hogy a nyelv hogyan változik, milyen új szavak jelennek meg, milyen szavaknak változik meg a jelentése, a stílusárnyalata. Most is mondjuk egy csomó idézelbe csúnya szót nem illik kimondani a médiában, nem is szoktunk. De vannak olyan szavak, amelyet például ma már ki lehet mondani minden gond nélkül, nem vágnák ki a rádióban, és ezelőtt mondjuk 100 évvel, amikor elindult a magyar rádió, akkor bizony, hát egyáltalán nem is mert senkit kimondani, de kivágták volna. És ugyanez, menjünk el a színházba és nézzük meg, hogy igen, olyan szavakat igen, kimondanak igen. Színpadon, amit ezelőtt néhány évtizeddel, sőt, még lehet, hogy 15-20 évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tartottunk, pedig akkor is volt olyan jelenet, amikor egy családi vita volt, akkor is volt olyan jelenet, amikor megöltek valakit, de azért nem tudta elképzelni mondjuk Katona József, amikor a Gertrudiszt éppen leszúrni készülte a bánkbán, hogy anyázzon, hogy úgy mondjam, hanem azért egészen más irodalmi minőségben tette, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy egy ilyen helyzetben még egy királynő sem feltétlenül ennyire elegáns nyelvi regiszteren reagálna az ő leendő gyilkosának a szövegeire. Szóval, hogy ezek mind-mind jelen vannak, na, és erre mondom, hogy a normának, azon kívül, hogy köznyelvi van, média norma, vagy a színházban is egyfajta norma, hogy mi az, amit beengednek a színpadra, és ugyanúgy az írott sajtóban is, ez is egy viszonylag konzervatív dolog az írott szöveg, mi az, ami megjelenhet nyomtatásban, hogyan ellenőrzik azokat a szövegeket, és itt nem csak a szavakra gondolok, hanem nyelvhelyességre, helyesírásra is, szóval
igen,
többet elbír
sem,
ma a papír.
Sem, abszolút, abszolút, meg hát simán létezik a fonetikus leírása valaminek, ami egy átvett szó, és akkor úgy írjuk, ahogy mi azt ejtjük. Igen, és közben pedig valóban nem biztos, hogy ugyanazt jelenti. Hát sőt, nem csak, hogy nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, hanem nem biztos, hogy ugyanazt mondja nekem arról az emberről.
Igen, és hogyha megnézzük így értve a fejlődést, még oda visszatérek, hogy a nyelv fejlődik, bár én jobban szeretem azt mondani, hogy változik, mert most uh-huh. milyen alapon mondjuk eltűnnek szavak, megjelennek szavak, az nem feltétlenül fejlődés. Szóval változik a nyelv, változik a társadalom. Gondoljunk bele, hogy sok minden nem a nyelv miatt kopik ki, hanem egyszerűen azért, mert nem használjuk. Hát vannak olyan fogalmak, amelyek ma nem vesznek körül bennünket, olyan tárgyak.
Nincs már el úgy szükség.
És megértjük, hogy mit jelent az, hogy TS, de ma az, hogy TS, az egy tankönyvi szó, megtanítják a gyerekeknek külön, akik ebből maximum annyit tudnak, hogy a nagypapa vagy a dédpapa valami ilyesmi szót emlegetett, és ez néhány évtized múlva már ez is el fog tűnni, és tényleg csak egy történelmi fogalom lesz, tehát nincs rá szükségünk, akkor nem használjuk. És akkor a másik, ami pedig szintén a társadalmi változás, hogy egy csomó mindent pedig azért nem mondunk, mert érzékenyedik a társadalom, kialakul ugye a politikai korrektség, vagy kialakult, tehát sok mindent pedig régen ki lehetett mondani, ma pedig nem illik, vagy nem lehet kimondani. Tehát egyszerre nyílnak meg tabuk, és újabb tabuk jönnek létre. Tehát ilyen téren is ugye a beszédünk azért valamelyest, és megint csak ugye a norma szempontjából korlátozva van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Blankó Miklós nyelvész nyelvművelővel. Most zene és programajánló jön, aztán jövünk vissza.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Blankó Miklós nyelvész, nyelvművelő, és hát ott tartottunk, vagy hát azt mondtam, hogy ki fogunk térni arra, hogy mi történik a nyelvvel, azáltal, hogy nagyon-nagyon sok jövevényszót használunk, nagyon sok külföldi kifejezést, vagy idegen kifejezést tulajdonképpen is építünk már magába a nyelvbe. Nyilván ez jön abból, hogy az internetes nyelvnek az alapja az angol. A gyerekek tulajdonképpen, a gyerekek nagy része már akár ilyen internet használat, meg játék használat közben megtanul egy csomó-csomó kifejezést, akár alapokat, amire aztán utána tud később támaszkodni. De hogy annak idején, még jó néhány évvel ezelőtt, amikor ez elkezdődött, meg amikor még elkezdődött a csetelés, meg előtte voltak az SMS-ek, de amikor a chat széles körűvé vált, emlékszem, hogy akkor csináltunk interjút a Kálmán László nyelvésszel, és itt a riporterek kérdezték, hogy hú, hát kell-e aggódni a magyar nyelv épsége miatt, és ő egyszer mondta, hogy ez nem ilyen, tehát nem félteni kell a nyelvet, nem kell azt képzelni, hogy a nyelvet meg kell óvni, hanem a nyelvet használni kell.
A nyelv valóban egy használati eszköz, ami azért arra szolgál, hogy a kényelmünket szolgálja. Tehát beszélni nem kényelmetlen, hanem kényelmes dolog. Könnyű dolog beszélni, nem nehéz, viszont azért azzal nem teljesen értek egyet, és akkor nem is lennék nyelvművelő, hogyha ezt mondanám, hogy valamennyire nem kell a nyelvünket óvnunk, védenünk, mint örökséget, hiszen...
Én azt hiszem, hogy inkább hogy féltenünk, tehát hogy nem kell ettől annyira félni, hiszen ez rajtunk múlik. Talán
igen, valóban, és a mindennapi nyelvhasználókon múlik, ők döntenek. És erre nagyon jó példa, ugye sokszor szokták Kazincit és a nyelvújítást emlegetni. Rengeteg szót teremtettek akkor Kazinciék, és nagyon kevés szó ahhoz képest, amit azóta is használunk. Mert hogy a nyelvhasználók döntöttek, hiába szerette volna Kazinczy és társai azt, hogy szerették volna, hogy milyen szavakat használjunk ehelyett, ahelyett, stb. Mégsem ezeket használtuk. Egyszerűen a nyelvhasználók döntik mindig el ezeket a nyelvművelésnek, tehát az a feladat, hogy felkínáljon lehetőségeket, hogy egyáltalán beszéljünk arról, hogy anyanyelven beszélni amennyire természetes, annyira mégis tudatos tevékenység, és mindannyiunk számára tudatos, mert ha másra nem gondolunk, akkor például az is egy nyelvi tudatosság, hogy nem beszélünk trágárul, hogy amiről beszéltünk, hogy magázódunk, tegeződünk, tehát ezek pillanatok alatt játszódnak le bennünk, még ha nem is gondolunk arra, hogy most nyelvészkedünk abban az adott pillanatban, de valójában azt tesszük, vagy amikor egy szöveget fogalmazunk, és egy-egy szónál megállunk, hogy így írjam, úgy írjam, ezt a szót használjam, amazt, hogyan fejezzem ki magamat a lehető legjobban.
Ez egyébként külön energiát igényel, befektetett energiát, gondolkodást, tehát azért ez nem egy ilyen pikpak dolog, hogyha az ember tényleg jól akarja megcsinálni. Lehet, hogy én is most azt mondtam, hogy pikpak.
Igen, ez és ezért a kényelmünket mondom, hogy szolgálja, de ez azért nagyon sokszor átvitten teszi, hiszen valóban, amikor megküzdünk mondjuk egy levélnek a megírásával, akkor az nem kényelmes feltétlenül, azzal meg kell dolgozni, viszont amit el akarunk azzal érni. Mondjuk egy egyszerűt mondok, egy szép szerelmes levél, ha még egyáltalán írnak ilyeneket, akkor ott lehet, hogy sok munka azt megírni, de valójában hosszú távon az ad nekünk jót, hiszen ha jól sikerül a levél, és a válasz, és a fogadtatás, és a válasz is pozitív lesz, akkor hosszú távon sikerre vagyunk ítélve. Még ha odahányunk egy-két szót kis energiával, akkor nem biztos, hogy meg lesz a gyümölcse, tehát ez ugyanúgy van a kommunikációban, mint bármiben bármivel kapcsolatban az életben. Jövevényszavak mindig jöttek a nyelvben. Ahogy megjelent egy-egy új tárgy, új fogalom, azzal együtt ugye valahogy nevezni kellett. Ez nagyon ősi tulajdonságunk, tulajdonképpen szinte ezért beszélünk. Benne van az emberekben, egyébként ez a gyönyörűen megjelenik ugye a Bibliában is, hogy mindent el kell nevezni. Ez csak az emberre jellemző. Az ember mindent elnevez, ami körülveszi őt, és önmagának is nevet ad. Ehhez az kell, hogyha megjelenik egy új dolog, akkor annak rögtön nevet adunk. És ilyenkor ugye több lehetőséget kínál a nyelv. Az egyik, hogy átveszünk az adott szóval, fogalommal érkező idegen nyelvi elemet. Tehát azt mondjuk, hogyha úgy hívják az angolok, hogy SMS, igaz, hogy más kiejtéssel, de akkor mi a nyelvbe beillesztjük ezt, hogy SMS, nem kezdjük el máshogy átnevezni, egyszerűen csak a nyelv kiejtéséhez alkalmazkodunk, hogy mégse lógjon ki annyira, és akkor már is rátették az igeképzőket, SMS-ezik, SMS-ezünk, SMS-ező, tehát rengeteg mindent, SMS-ezés, és sorolhatnám, sok mindent tudunk képezni, főnevet, melléknevet, és már itt is van idézelben egy magyar szó. A másik lehetőség, hogy tükörfordítást készítünk, tehát, hogy áttesszük a nyelvbe. Ilyen például, ha már a számítástechnika, rengeteg egér, asztal. Amikor az angol mit mondott? Hát ez az azt, ami a számítógépen van, és ahova kitesszük a dolgokat, olyan, mint az íróasztal, annak a digitális változata, ezért elnevezték angolul asztalnak, és mit csináltak a magyar informatikusok? Azt mondták, hogy hát ha ezt az angol ugyanúgy hívja, amin eszik, akkor mi, meg amin dolgozik, akkor mi is asztalnak fogjuk nevezni, és sorolhatnék ezer ilyen típusú példát. Tehát ez is jellemző, és vannak olyan típusú belső keletkezési szavak, amikor pedig kitalálunk egyszerűen egy szót, a magyar szókészletből veszünk valamit, és azt persze van, hogy ez valamelyest azért egyezik a tükörfordítással, de az adott szót azt be tudjuk ilyen esetben teljesen magyarnak tekinthetjük. Mindig a nyelvhasználó dönti el, hogy melyiket használja, melyik terjed el. Van, amikor párhuzamosan megjelenik több egymás mellett, van, amikor pedig egyszerűen nem igazán akar meggyökerezni egy magyar szó, és mindenki az angol eredetit használja. Hát most ugye angolból vesszük át éppen, de volt, amikor latin, német, francia.
Igen, igen, és azt akartam pont mondani, hogy nagyon választékosnak tűnhet egy beszéd akkor, hogyha sok idegen szót használunk benne. Viszont ennek van egy olyan hatása is, hogy bizonyos szempontból kizár embereket a beszélgetésből, illetve annak a megértéséből, és bennem mindig óriás kérdés az, hogy muszáj-e folyamatosan idegen szavakat használni, főleg akkor, amikor arra van nagyon egyértelmű magyar megfelelő. Mert az internetes nyelvbe sokkal inkább el tudom képzelni, meg ugye a slangbe, a mai slangbe sokkal inkább el tudom képzelni, hogy van egy szó, amit nem feltétlenül tudunk értelmezni, vagy fordítani, de mindenki tudja, hogy mit jelent, vagy mi a jelentés, mi az, ami mögötte van. De amikor valamire egyértelműen van ambivalens, ekvivalens, attribútum, és így tovább folytathatnám a szavakat, ezeknek van megfelelője, magyar, egyébként szép megfelelője, akkor mi a gondolat erről, hogyha így használjuk, úgy használjuk?
Igen, itt van ugye egy óriási határvonal, hogy vannak valóban olyan szavak, egyrészt ugye itt a szaknyelvre is gondolnunk kell, amiknek nincsen. Az, hogy oxigén, arra nincsen, körül lehet írni, hogy mit jelent, de az oxigént oxigénnek tudjuk nevezni köznyelvben is, szaknyelvben is. Levegőnek hívhatjuk a köznyelvben, de azért tudjuk ugye a kémikusoktól, hogy a levegő az nem egyenlő az oxigénnel, tehát kénytelenek vagyunk használni egy idegen eredetű, ez esetben görög eredetű kifejezést, ami egyébként most már még annak ellenére azért mondtam az oxigént például, hogy ott van benne az X, azért úgy magyarnak tűnik,
abszolút,
tehát nem tűnik idegennek, pedig az X-el azért elég kilóg a magyar nyelvből. Viszont van rengeteg olyan szavunk, ami helyett bizony használhatnánk a magyar megfelelőt, mert van, és sok esetben még színesebb is. És erre mindig azt szoktam mondani, mert az egy annyira egyszerű példa, és nagyon sokan mondják, hogy meeting. Meetingen van, meetingezünk, meetingelünk. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy az angol ugye minden meeting, még gyakorlatilag egy baráti találkozó is. És itt már is mondtam azt, hogy találkozó. És akkor mondhatom, hogy ülés, gyűlés, értekezlet, megbeszélés, és sorolhatnám.
Hát ezek most a legújabb, a call.
Igen, és annyira visszatérve, hogy mennyi mindent tudunk kifejezni, tehát tulajdonképpen gazdagabb a mi nyelvünk ez esetben annál, hogy meeting, mert én annyit mondok csak, hogy ülés, és már más szó jut eszünkbe, már látjuk, hogy az egy másik, mondjuk egy szerkesztőségi ülés, egy másik hangulat, mint mondjuk egy értekezlet, vagy egy más típusú dolog, tehát, hogy sokszor megfosztjuk magunkat valójában ettől a gazdagságtól, vagy kifejezéskészlettől. Tehát amikor van valami helyett magyar kifejezés, akkor érdemes azt használni, egyrészt mert azt többen értik, másrészt pedig valóban sokszor árnyaltabban és gazdagabban segít kifejezni azt, amit mondunk. Az más kérdés, hogy lehet, hogy elsőre divatosabbnak tűnik, de itt jön megint a norma, hogy viszont nem biztos, hogy egy köznyelvi beszélő számára igényesnek tűnik az, hogyha valaki azokat a szavakat nem magyarul mondja, amelyeket magyarul is ki tudunk fejezni.
Így van, igen. A szép beszédet jó hallgatni, a szép beszéd az, ugye mondtam, nagyon megnyugtató tud lenni. De hogyan lehet rászokni a szép beszédre szerinted napjainkban egy átlag kommunikációt folytató ember számára, és ez alatt ez sem degradál, tehát ez sem lealacsonyít, bocsánat, hanem inkább az átlag alatt az átlagos életmód, a reggel fölkelek, elintézem a gyerekeket, páromat, vagy nem, kutyámat, megyek, dolgozok, hazamegyek, nem biztos, hogy ez a munkám, hogy abba kapcsolódjak. Tehát hogyan tudja magát valaki művelni?
És itt jön megint az, hogy a tudatosság. Tehát nyilván ott kezdődik az egész, hogy fölteszek idézelbe kérdéseket időnként magamnak, amikor beszélek a különböző helyzetekben, jól fogalmaztam, jól mondtam, jól írtam, és nyilván ezt nem mindenki teszi föl, és lehet, hogy nem is mindenkinek van szüksége erre, és lehet, hogy sokan, akiknek pedig nagyon fel kéne tenni, és itt a professzionális beszélőkre gondolok, tanárokra, újságírókra, szerkesztőkre, televíziós, rádiós, stb. Munkatársakra, színészekre, akiknek föl kéne időnként tenni, vagy sokszor, sokkal többször ezt a kérdést, na nem biztos, hogy ők fölteszik, de itt kezdődik az egész, a lelkiismereti része a dolognak, az anyanyelvi lelkiismeretünk, én így mondanám, hogy megkérdezzük időnként, hogy jól mondtam, szépen mondtam, választékosan mondtam, és ugyanígy ez természetesen az írásnál is, odaillő volt-e, mit mondtam. És hát a másik dolog, azt viszont már azért észrevesszük, aki nem teszi fel a kérdést, az a másik reakciója. Azért biztosan előfordult már mindenkivel, hogy használt egy szót, és a másik emberrel látta, hogy vagy nem érti, vagy pedig nem tetszik neki, hogy ezt a szót használtuk. Csúnyának találja, nem tartja odaillőnek. Tehát, hogy rögtön ez megjelenik, tehát a társas reakciókból is tudjuk ezt lemérni, és azért itt generációk között is bőven-bőven van különbség, ezt is sokszor megérhetjük, hogy az idősebbek, a fiatalokat sokszor kritizálják a beszédük miatt. Ez egy természetes és egyébként mindig jelenlévő dolog, de itt megint azt mondom, hogy a tudatosság jön, hogyha most én azt szeretném, hogy pozitív kép legyen rólam, már pedig minden erről szól ma a világban, hogy mindenki a legpozitívabb képet szeretné magáról mutatni, akkor az egy nagy kérdés, hogy én azt a pozitív képet nyelvileg is képes vagyok megfesteni, vagy pedig nem, és itt jön akkor a tudatosság kérdése.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Örülök, hogy eltölthettük ezt az órát együtt, és hogy beszélhettünk a nyelvünkről, illetve annak a szépségeiről. Blankó Miklós nyelvész, nyelvművelő volt a vendégem. További sok sikert kívánok neked.
Köszönöm szépen.
Most pedig hírek jönnek, és aztán jövök vissza, és folytatódik a Pont Jókor. Maradjatok ti is.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.